Váltsd velünk valóra, a műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, mivel kell szembenéznünk egy lakásfelújítás során?
Mindenképpen szakemberhez kell fordulnom, vagy én is fel tudom újítani a lakásomat?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Juhász Attila, az Újház ZRT és az Évosz építőanyag kereskedelmi tagozatának elnöke. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Attila, köszöntünk a stúdióban. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami nagyon-nagyon sok embert érint. Akár kis felújításról, akár egy nagy felújításról van szó, akár egy új lakás vásárlásáról, vagy egy új lakás építéséről. Ugye tudjuk, hogy mindenki számára azért ez egy nagyon nagy teher. Sokszor előfordul az, hogy az emberek inkább le is mondanak róla. Viszont van olyan, aminél egész egyszerűen nincs választási lehetőség, meg kell csinálni. Mit tanácsolsz akkor, amikor egy ilyen helyzetbe kerül valaki? Tehát, hogy mi az, amire nagyon ügyeljen ilyen helyzetben?
Köszöntöm én is a hallgatókat, köszöntelek benneteket. Van néhány dolog, amire azt gondolom, hogy érdemes nagyon odafigyelni, hogyha én a tanácsaimat talán azzal kezdeném, hogy érdemes nagyon jól megtervezni egy ilyen beruházást. Egy átlag ember életében, hogy felújítja a lakását, vagy éppen a családi házát, az egy nagyon komoly, akár több évre szóló döntés, és amit én tapasztalok, hogy a tervezést el szokták hagyni, nem szentelnek arra kellő időt és energiát, hogy megvizsgálják, hogy valójában az a beruházás például mennyibe fog kerülni, és az a kassa, vagy az az összeg, pénzösszeg, ami rendelkezésükre áll, az vajon elegendő lesz-e. Az én saját tapasztalatom az, amit láttunk az ügyfeleinktől, hogy minimum 20-30%-kal elkalkulálják magukat, és hozzá kell tennem, hogy ebbe az is benne van, és valószínűleg is, ha már építkeztetek, vagy felújítottatok, hogy sokszor evés közben jön meg az étvágy, és ha éppen kitaláljátok, hogy újra burkolnátok a fürdőszobát, akkor sokszor akkor jutnak az embernek az eszébe, hogy hát azért lehet, hogy a mosdócsaptelepet is ki kéne cserélni, de ha már egyébként ott vagyunk, akkor a bejárati ajtót is, a belső ajtót is ki is kéne festeni, tehát ezzel mi gyakran találkozunk. Amit azt gondolom, hogy még nagyon érdemes odafigyelni, az a kivitelező választás, és egészen biztos a hallgatók is erről komoly sztorikat tudnának mesélni, hogy milyen mellényúlások voltak, és amikor egy mesterembert választottak, akkor milyen olyan hibákat követtek el, ami egyébként később megbántak. Én úgy gondolom, hogy ha kivitelezőt választ valaki, egy építőipari szakembert, akkor én arra hívnám fel a hallgatóknak a figyelmét, hogy érdemes referenciákat kérni, és érdemes nagyon jól körbejárni a baráti, ismeretségi körbe, akár a családi körbe, olyan embert választani, akinek meg tudtak győződni arról, hogy korábban volt jó minőségű munkája. És hát ha egy harmadik dolgot mondhatok még, ugye ez a saját területem, az építőanyagkereskedelem, érdemes azért jól körbejárni a termékköröket, azért azt látni kell, hogy minden egyes termék kategóriában van több minőségi és árkategória. A tapasztalatunk az, hogy a leggazdaságosabban akkor lehet egy ilyen felújítást végrehajtani, hogyha lehetőség szerint egy kereskedő mellett elköteleződnek, mert sokkal optimálisabban meg lehet oldani a logisztikát, a kiszállítást, az ütemezést. Például egy kereskedő meg tudja oldani azt is, hogyha sok mindent tud szállítani egy ilyen beruházáshoz, hogyha például megmarad a termék, akkor vissza tudja vásárolni. Tehát számtalan előnye van. Ha három dolgot ki kell emelnem, akkor engem ez a három lenne az.
Hogyan érdemes nekifogni a felújításnak? Tehát itt ugye egy hatalmas munkáról van szó, ahol valószínűleg nagyon sokat riaszt vissza az, hogy a kezdő lépést megtenni milyen nehéz, de akkor rendben eldöntötte az ember, hogy meg kell ezt csinálni. Mi az első lépés, amikor megvan az elhatározás? Pontosabban nem, az első lépés az, hogy megnézi az árakat és az időtervet, és fogja a párnáját és belesikít. Mi a második lépés ezután?
Igen, függ nyilván attól, hogy mekkora mértékű, és milyen léptékű felújítás, vagy családi háznak egy komplex energetikai felújítása, vagy tényleg csak egy lakásnak egy belső építészeti munkája. Én azt gondolom, hogy érdemes arra időt és energiát szánni, hogy akár külső segítséget kérjünk a tervezéshez. Nagyon jó lakberendezők, belső építészek vannak, akik ebben például egy lakás belső kialakításában tudnak segíteni, és lehet, hogy ennek van némi költsége, de a tapasztalatom az, hogy nagyon sok bosszúságot el tud kerülni az, hogyha szakember segítségét kérjük a tervezésnél. Ha egy komplexebb építőipari felújításról beszélünk, mondjuk egy ház homlozati hőszigeteléséről, nyilázáró cseréről, tetőcseréről, akkor pedig én azt javasolnám, hogy érdemes kivitelezőt, mielőtt a döntést Nyilván a döntés megszületett, hogy valamilyen felújítás lesz, de mielőtt belevágnának, érdemes ajánlatot kérni, akár több helyről. Én azt javaslom, hogy kivitelezőknél is látjuk és tapasztaljuk, hogy akár nagyon jelentős 30-40-50%-os eltérések is lehetnek az árban, és ez valójában sok mindenen múlhat. Például azon is, hogy az adott kivitelezőnek mennyi munkája van. Most ugye ez a felvétel 2024 novemberében van, jelen pillanatban az építőipar nem a legszebb időszakát éri, és azért azt látjuk, hogy a kivitelezőknek van kapacitása, most könnyebben. A tapasztalatunk az, hogy a jó szakemberek is 2-3 hónapon belül azért tudnak most munkát vállalni. Ez például 2 éve, ha megkérdezték volna, akkor ez inkább 6-8 hónap volt. Tehát most könnyebben elérhető jó szakember. Én kérnék több helyről ajánlatot, legalább 3 helyről, és azt gondolom, hogy annak a mixe az elég jól tudja megmutatni, hogy egyébként mi is a valóság a piacon. És aztán egy dolog az ár, még én azt is figyelembe venném, hogy vajon az a kivitelező az mit tesz bele ebbe a költségbe. Tehát például a építőanyagoknak a feltermelése, vagy az oda például az épületbe bepakolása, ha mondjuk egy emeletes lakás felújításáról van szó, akkor ott például benne van el. Nagyon sokszor ilyen rejtett költségek utólag derülnek ki. Például az ott keletkezett selejtett hulladékot, szemetet például elviszi-e vagy sem, annak például a konténer költsége benne van-e vagy sem. Én javarészt ilyenekkel szembesülök, hogy nem tudnak felkészülni, vagy nem kellőképpen készültek fel a felújítandó vágyó emberek, és érdemes ezt jól körbejárni.
Említetted azt korábban, hogy 20-30%-kal minimum megfut ez a költség, ami nyilván attól is függ, hogy az ember így időközben mit szeretne, ugye említetted azt, hogy megjön az étvágy, meg hát attól is függ, hogy milyen akár újabb hibákat tár fel, mondjuk egy burkolat leszedése a falról. Milyen tartalékban gondolkodjunk? Tehát, hogy nyilván most nem fogjuk azt mondani, hogy nem tudom, 1 millió forint, hanem 2, hanem hogy amikor én mondjuk azt mondom, hogy én egy 1 millió forintra tervezett dologba fogok bele, akkor mennyi pénzem legyen?
Én azt gondolom, hogy ha még ajánlattal is rendelkezünk, tehát ha tudjuk azt, hogy arra mondjuk egy fürdőszoba felújításra kaptunk egy 1 millió forintos ajánlatot, én azt javasolnám, hogy 20-30% tartalék legyen a felújítás előtt, mert egészen biztos vagyok benne, hogy menet közben jöhetnek olyan elvárások, igények, amire akkor talán nem is gondolt feltétlenül az ügyfél, és én nagy biztonsággal erre rendezkednék be, tehát 20-30%.
Említetted azt korábban, hogy nagyon sok ügyfeletek az árakat elkalkulálja, úgyhogy alulbecsli. Tudsz arra néhány példát mondani nekünk, hogy mik azok a fajta munkák, illetve anyagok, amiknél ez nagyon jellemző, és akkor már egy kicsit tovább is lépve ezen, aminél az ember figyeljen oda, hogy ennél a saját érzékelése becsaphatja.
Számtalan ilyen példát tudnék mondani, szinte minden területet, de hogy ne kerüljen meg a kérdés. Például, hogy fürdőszoba felújítással foglalkozik valaki, akkor azért az jellemző, hogy a mondjuk a csempével, a csemperagasztóval, adott esetben még talán a fugázókkal is kalkulál az ember annak a költségével, de óhatatlan, hogy ma egy korszerű fürdőszoba felújításnál például kenhető szigeteléseket alkalmazni kell, pontosan azért, hogy a burkolat alatt is ne ázon át a fal. Na, ezek például gyakran kimaradnak, és olyan kis apró tételek, amik most ugyan aprónak tűnnek, ilyenekre gondolok, hogy élvédők, akár lehet, hogy érdemes ilyenkor már hozzányúlni, ha például egy fürdőszoba felújítás történik a lámpákhoz, és az ember nem is gondolt rá, hogy akkor le kéne cserélnünk a különböző kiegészítőket, például egy törükköző tartót, vagy akkor lehet, hogy a törükköző szájtó radiátort is le kellene cserélni. Tehát amit előbb mondtam, hogy evés közben jön meg az étvágy, én ezért javaslom, hogy némi tartalékkal érdemes kalkulálni, de ezt a példát én elsorolhatnám egy tetőfelújításnál is, egy homlozatszigetelésnél is, amikor tudom, hogy nyílászárókat például rendelnek tőlünk egy nyílászáró cserénél, de hát azért utólag jut eszük be, hogy ja, hát a párkányokat is le kellene cserélnünk, vagy például egy homlozatszigetelésnél megvastagodik a falnak a vastagsága, a meglévő párkányok nem lesznek megfelelőek, és ezek gyakran kimaradnak a kalkulációban.
Amikor ugye kalkulációról beszélsz, akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy ezek akár olyan munkák, amit az emberek maguk elvégeznek otthon. Mit javasolsz? Mi az a határ, amikor már jobban jár valaki, hogyha egy szakembert hív segítségül?
Nehéz ebbe egyértelmű határt meghatározni, mert valóban mindenkinek más képessége és készsége van, és amit én még tapasztalok, hogy az utóbbi időszakban hihetetlenül felértékelődött például a különböző ilyen online csatornáknak, akár például YouTube-on hihetetlen jó ilyen edukációs videókat lehet találni, ahol az ember akár meg tudja tanulni azt, hogy hogyan kell például burkolni, hogyan kell szigetelni, és még nagyon sok példát tudnék erre mondani. Én azt gondolom, hogy ha valamilyen komplexebb felújításról van szó, ahol nem egy munkafázis van, hanem adott esetben oda gépészt, villanyszerelőt, kőművest, vagy mondjuk egy ácsot, tetőfedőt kell hívni, van néhány olyan terület, ahol én egészen biztosan nem hagyatkoznék arra a tudásra, amit nem gyakorlati szakember sajátított már el hosszú évek alatt. Tehát én talán erre a válaszom az lenne, hogyha komplex, több, legalább két külön feladatból álló, munkanemből álló felújítási munkálat van, akkor én elszakember segítséget kérnem.
És ha már meghozta az ember ezt a döntést, hogy akkor valaki szakemberrel akar dolgoztatni, tudsz-e javasolni valami olyan technikát, amivel ki lehet szűrni azt, hogyha valaki át akarja verni, vagy fordítsuk meg, amivel ki tudja választani azt, aki tényleg jó, hiszen ugye az átlag ember nem fog ehhez kapásból érteni, úgyhogy könnyedén érezheti azt, hogy őt át lehet verni, amíg a földkerek lesznek kóklerek, hogyan szűrhetjük ki őket?
Nemrégiben pár hónapja készítettünk egy reprezentatív felmérést, ahol mi megkérdeztük a lakosságot, és közel 2000 választ kaptunk, tehát ezt már úgy reprezentatívnak gondolnám, hogy hogyan vélekednek erről a kérdésről a felújítandó vágyó ügyfelek. És elmondták, hogy valójában a legnagyobb félelem az például az időpontok be nem tartása, tehát erről is valószínű, hogy a hallgatók is nagyon sok, a fogaskerekek ilyenkor forognak, hogy vajon a korábbi múltból hány olyan tapasztalatuk volt, ahol megígérte a mester, hogy én csütörtökön fogok jönni, aztán mégis eltűnt, rosszabb esetben a telefont sem veszi föl. Tehát látjuk, hogy érdemes olyan mesterrel és olyan kivitelezővel ezt a munkát elvégeztetni, aki egyébként megbízható, és ennek a meggyőződéséről megint oda térnek vissza, hogy a referenciáról meg kell győződni. Tehát én ha most egy ilyen szakembert, építőipari szakembert bíznék meg, én azt kérdezném, és azt a kérdést tenném neki fel, hogy tud-e nekem 2-3 olyan konkrét referenciát mondani az elmúlt 1-2 évből, ahol ő dolgozott, ahol azt a típusú munkát ő elvégezte, és el kell kérni a telefonszámot, még ha nagyon körültekintő valaki, én arra is búzdítanám a hallgatókat, hogy akár menjenek és nézzék is meg, mert az a legjobb, legkorrektebb visszajelzés. Én úgy gondolom, hogy sok bosszúságot meg lehet spórolni akkor, hogyha kellőképpen utána járnak annak, hogy minőségi munkát végzette vajon korábban is.
Léteznek ilyen gyűjtő oldalak, ezekben mennyire lehet megbízni, ahol ugye egyes szakemberek mondjuk ajánlják magukat?
Nem mondom, hogy ezek nem jók, nyilván az gyűjtő oldalakon belül is van több kategória. Nagyon nem mindegy, hogy ezeket az értékeléseket, azok vajon ki végzi, és honnan jönnek ezek az értékelések, és mennyire megbízhatóak. Én valójában a gyűjtő oldalak intézményét jónak tartom, de abból a szempontból, hogy egyfajta választási lehetőséget teremt, és gyakorlatilag a szakembereknek a széles tárházát vetíti elénk, hogy akár ha földrajzi szűrő van benne, a környezetünkben lévő, a településünkhöz közel lévő kivitezőket ki tudjuk választani, de semmiképpen nem arra hagyatkoznék, hogy ott három ember adott esetben 5 csillagos értékelést, mert én azt kevésnek tartom. Tehát én azt gondolom, az igazi jó referencia az, hogyha elkérjük a kivitelezőtől, hogy ő hol dolgozott korábban, és vegyük a fáradtságot, hogy hívjuk fel azt a referenciát, és tényleg kérdezzük meg, hogy valóban ez volt a véleménye.
Időről időre elindulnak támogatási programok, egyes helyeken elérhetők ezek, vagy egyes társadalmi csoportoknak, esetleg családoknak elérhetők ezek. Kinek és hogyan érdemes ezeket a programokat figyelni, ezeknek a meghirdetését? Mennyire lehet csak ezekre hagyatkozni, vagy mennyire borítják meg ezek a piacot?
Azt látjuk, hogy az utóbbi időszakban, és azért ez jellemző volt az elmúlt 3-4 évre, hogy eléggé berendezkedtünk arra, hogy akkor vágunk bele felújításba, akár építkezésbe, lakásvásárlásba, hogyha valamifajta állami támogatás van porondon. Erre azért nagyon jó példa volt, például 2021-22-ben volt az a bizonyos 3 plusz 3 millió forintos otthonfelújítási program, ahol több százezer ember igénybe tudta venni ez a 2 év alatt, és az egy, azt gondolom, egy sikertörténet volt. Hát most azért van egy olyan program 2024 júliusától indulóan, egy úgynevezett energiahatékonyságjavító program, amiről nem feltétlenül mondható el, hogy sikertörténet. És azt látom, hogy az alapvető különbségek ezekben a felújítási programokban, hogy nem egyforma nehézségi szinttel rendelkeznek, nagyon nem mindegy ezek a programok között, hogy éppen kötelező-e hitelt felvenni hozzá, vagy egyébként egy relatív egyszerű visszanemtérítendő támogatás része van. Például ami most fut 2024. júliusában induló otthonfelújítási program, ahol alapvetően a homlokzat hőszigeteléseket, a nyílászárókat és a például a födém szigeteléseket, vagy ilyen fűtéskorszerűsítést lehet célozni. Ott például nagyon bonyolult a pályázati folyamat, ott például energetikust kell kihívni, egyébként kötelező a kivitelezőnek költségvetést készíteni, gyakorlatilag neki garantálni kell, hogy abban a költségvetésben szereplő árak a következő évben is akár tarthatóak legyenek, ezért azt látjuk, hogy ez egy eléggé leszűkíti azt a kört, aki egyáltalán ezt meg tudja ugorni, arról nem beszélve, hogy a bankoknál is elég hosszú elbírálási folyamat van. Reméljük, és ugye most történtek arról bejelentések, hogy 2025-ben lesz egy egyszerűsített otthonfelújítási program, amelynek célja, illetve a fókuszterülete az 5000 fő lakosú települések lesznek. Látjuk, hogy mindegyik programban van valami jó és kevésbé jó. Itt például azt gondoljuk, hogy ebbe a vidéki otthonfelújítási programban nagyon széles tárháza lesz a felújítandó lehetőségeknek, tehát nem csak energetikai, hanem akár egy tetőcsere, vagy például egy kertben egy térburkolatcsere, de például ott azért hátrány, illetve szűkíti a kört eleve az, hogy 5000 fő alatti településen kell, hogy lakjon az illető, illetve ott gyermek meglétének is lenni kell, tehát például az energetikai felújításnál ez nem követelmény. Tehát én azt gondolom, hogy, és tényleg ember legyen a talpán, aki ebben mindenben el tud igazodni, én azt javaslom, és erre azért nagyon jó cégek és pályázatíró csapatok vannak, hogy talán érdemes felvenni pályázatírókkal a kapcsolatot, ez egy ilyen általános javaslatom lenne, mert én amit tapasztalok, függően attól, hogy milyen típusú programban vesz részt az illető, nagyon el lehet veszni a részletekben, nagyon-nagyon hosszadalmas, mire ez átlátják ezt a folyamatot, amivel ezt a pályázati anyagot össze lehet rakni, és ha felesleges bosszúságtól, indokolatlan hiánypótlásoktól akarják mentesíteni magukat a felújítandó vágyó emberek, akkor én azt gondolom, hogy érdemes ilyen szolgáltatást igénybe venni. Nekünk az Újház hálózatában működtetünk ilyen rendszert, tehát mi nem csak szimplán építőanyagot értékesítünk, hanem kiváló pályázatíró csapatunk is van, és látjuk, hogy erre igény is van, tehát hogy több ezer ügyfél jelentkezik hozzánk folyamatosan, és én azt gondolom, hogy az igazi szüksége az embereknek az egy ilyen komplexitásban rejlik, tehát hogy nem csak építőanyagot vennének, hanem pályázatírásban is kérik a segítségünket, akár kivitelező választásban is, és azt gondolom, hogy az igazi jó rendszer, hogyha én azt javasolnám, hogy olyan cégeket, kereskedéseket, kivitelezőket érdemes választani, akik ezt lehetőség szerint egy kézben tudják kezelni.
Köszönöm Attila, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést. Hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztojcse Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra. Váltsd velünk valóra, a műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.